Magyar könnyűzenei történelem, 6 évtized, csaknem 100 zseniális hazai zenész.
A Magyar Óra műsoraiban, minden vasárnap.
Ismétlés csütörtök este 7 órától. A műsor létrejöttét a Cseh Tamás program támogatta. www.csehtamásprogram.hu.
Üdvözlöm, szép estét, itt a Korona FM 100-on Fekete Antal vagyok. Kezdődik a Nemzeti Kulturális Alap által életre hívott Cseh Tamás program, itt a Korona FM 100-on. A Magyar Óra októberben a Best of pillanatokat gyűjtöm egy csokorba, és ez ma sem lesz másképp. Előző adásunkban a Margaret Island képviseletében Füstös Bálint remekelt újra, felidézve megalakulásukat, az első albumuk és daluk megszületését, majd a legendás Illés egykori tagjához, Bródy Jánoshoz fűződő hatalmas élményüket, ami fordulópontot jelentett pályafutásukban. Ismét beköszönt hozzánk Heinz Gábor Biga, aki mesélt a Learning to Let Go című felvételének nemzetközi sikertörténetéről és az angol-libanoni énekeshez, Mikához kötődő emlékéről. A Cseh Tamás program előzenekaros pályázatnyertes Lóci Játszik együttesről maga a frontember Csorba Lóránt rántotta le a leplet, megemlítve, hogyan váltott szólóból zenekaros felállásba, ezen kívül bepillantást engedett a készülő második lemez munkálataiba és a nagyobb mérföldkövekbe, például az első lemez a Hadd legyek arról híres című album megszületésébe. Műsorunk mai Best of kiadásában a Magashegyi Underground lép az éteri színpadra frontasszonyuk Bocskor Bíborka nevében, ezúttal az első dalukhoz, a Szeplős Válhoz készített klipjük ki a főszerep, ami kreativitásuknak és szövegezésének köszönhetően egy rajzfilmes formát öltött. És akkor ki mással, nalán velük kezdődik a mai Magyar Óra itt a Korona FM 100-on, jön az Ezer Erdő korongjukról Sok kis pötty, igen, ez a Szeplős Vál.
Gondoltunk a magyarokra, Magyar Óra,
a Korona FM 100-on.
Lámpa van az égbe, lerajzolom egészbe, hogy térkép mutassa, mit nézzen, aki tudja, a szeplők a vállon meséket írnak, és bánom, hogy nem lettem szeplő, mesés főszereplő.
Well, it's got a good disco beat.
Az olyanok, mintha lenne John Lennon napszemüvegbe, az meg rám néz, mintha várna az Oscar-díj átadásra. La la lu la la lu la la lu la la lu la 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 lu la la lu la la lu la la lu la. Ketten állnak a sorba, Túró Rudért a boltba, a hátsó az egy néni, nagymamámat idézi, egy lány, kinek a szíve feküdt az ördög, neki hiába könyörgő, ne bújjon bele az ingbe, és soha-soha ne legyen vége, 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 vége. A szexóra szeplőket dobálni elég, de miért? Sok kis pötty, kis lopka száma fülem, míg elég. Játszunk most olyat, hogy én vagyok a menő, menő. Kreatív jodából minden képzelő erő velem van.
Üdvözlet a hallgatónak, ez továbbra is a Cseh Tamás program patronálását élvező Magyar Óra. Ahogy ígértem, már is kapcsolom a vonalba Bocskor Bíborkát, a Magashegyi Underground énekesnőjét, aki mai Best of válogatásunkban megosztja, hogy hogyan állt össze debütáló felvételük a Szeplős Válhoz készített klip, amelynek látomásos szövegezése megkövetelte az animációs jelleget, kivitelezését pedig hozzáértő grafikusokra bízták. Plusz adalék, hogy a nézettsége a YouTube csatornán azóta már meghaladta az 1 milliós látogatottságot. A zenekar énekesnője beszélt arról is, hogy hogyan élte meg az első koncertet, a kezdeti időszakát a bandában, amikor még remegő térdel lámpalázasan lépett színpadra. A frontasszony hozzátette, hogy az egyik legnagyobb és számukra az egyik legemlékezetesebb sajtó megjelenést a fonogram díj körüli felhajtás okozta, aminek pikantériája, hogy a csapatnak eszeágában sem volt indulni a kitüntetésért. Első körben visszautasították ezt a lehetőséget, ami óriási sajtóvisszhangot keltett.
A klip az meg volt álmodva, hogy legyen egy animációs klip, mivel hogy a szöveg is annyira látomásos, annyira dús, asszociációs pályája van, hogy ehhez úgy éreztük, hogy legjobban egy animációs klippel lehet kifejezni azokat a képeket, amik fontosak, és Gróf Balázs segítségét kértük még akkor ehhez, és a Gróf Balázs el is készítette a klipet. Én úgy emlékszem, nem is kellett semmit egyeztetni meg, úgy, ahogy elkészítette, nagyon jó volt, és maximálisan tetszett a zenekarnak, nagyon szerettünk vele dolgozni. Született meg a Magashegyi Underground Szeplős Vár klipje, és emlékszem, hogy talán 1.500.000-en megnézték még akkor azokban az években, és valamilyen YouTube sértés történt, és levették az egészet, úgyhogy újra kezdődött, de lehet, hogy másodszor is elérte már az 1 milliót. Úgyhogy nagyon sok embert megszólított ez a zene, és ez a klip, ennek nagyon örülünk. Konkrétan az első koncertre nem emlékszem, de szerintem én az izgalomtól, szerintem önkívületi állapotban lehettem. Egyetlen egy dolog volt az, ami tartotta benne a lelket, hogy azt láttam, hogy tetszik az embereknek. A fiúk sokkal magabiztosabbak voltak, mert a Kaukánussal már gondolom, hogy túl voltak egy jó pár koncerten, de úgy, mint énekesnek, azért egy énekes azon túl, hogy maximálisan tudja a szöveget, a dallamot, tudja kezelni egyszerre azt, hogy a fülébe fülmonitor van, vagy esetleg egy esetleges lábmonitoron hallja a hangszereket, a közönség zsivaja közepette, óriási koncentráció, és én úgy gondolom, hogy így most így akármilyennek is hangzik, de azt hiszem, hogy így 10 év után érzem azt, hogy kényelmes, bármilyen szituáció kezd kényelmes lenni. De eddig nagyon-nagyon nehéz volt megszokni. Mert egyáltalán csak arra figyel az ember, hogy mikre gondol éneklés közben, mit lát, mit hall, ezek mind-mind elég magas fokú koncentrációt igényelnek. Nagyon nehéz volt az első koncert, meg ezek az első koncertek nagyon nehezek voltak, és tényleg ez volt az egyetlen szerencsém, hogy azt láttam, hogy szeretik, amit csinálok, és folytatom úgy, ahogy éppen tudom. És a mai napig ez van, hogy ahogy tudod, úgy csinálod, de hát persze megpróbálod maximálisan jól, megpróbálsz fejlődni. Egy nagy bumra emlékszem vissza, a Szeplős Vál után fölterjesztett minket a kiadónk a Fonogram díjra, és emlékszem, hogy a fiúkkal a próbateremben ugyanitt, ahol most vagyunk, ültünk egy ilyen fonnyad délutánon, és mondtuk, hogy ez kell ez nekünk, meg hogy tényleg a bizonyos rádió fölrakta a csatornáira az összes nominált zenekarok videóját, és milyenket kihagyta, meg láttuk azt, hogy fizetni kell az SMS-ért, hogy valaki szavazzon ránk, hogy kell nekünk ez, hagyjuk a fenébe, nem kell nekünk ez. És akkor így jeleztük a Fonogram felé, hogy minket ne jelöljenek, mi nem fogadjuk el a díjat, vagy nem érdekel minket ez az egész. És másnap utaztunk egy autóval, a zenekarból, a fiúkkal, és azt vettem észre, hogy ilyen címlapok, hogy a Magashegyi Underground visszautasította a Fonogram díjat, és akkor lett egy ilyen nagy cirkusz az egészből. A sajtónak szenzációs volt az, hogy valaki ezt megmeri tenni. Minket meg fölhívott az akkoriban a CLS volt a kiadónk, és fölhívott a CLS, hogy hát ez nem így van, hogy ti lemondjátok, amikor mi terjesztettük titeket elő. És az a lényeg, hogy úgy tudtunk kompromisszumot kötni, hogy oké, akkor elmegyünk a diátadóra. Tehát, hogy tulajdonképpen lett egy nagy bum, de azért mégsem. De hát az elvünk az teljesen igaz és őszinte volt, és nem előre kitervelt, hanem spontán. Úgyhogy én mai napig is azt gondolom, hogy tehát így felemelem a hüvelykujjamat, hogy jó volt ez a zenekartól szerintem.
Köszönjük a Magashegyi Underground énekesnőjének, Bocskor Bíborkának, hogy elmesélte az első klip, na meg az emlékezetes sajtó megjelenés háttértörténetét. Best of összeállításunk következő sztár vendége a Ladány Bene 27 együttes frontembere, Bodnár Tibor, aki rövidesen felidézi, hogy melyek voltak azok a zenei állomások, köztük például a jamaikai útjuk, amik örökre megváltoztatták az életüket, de az útjukba gördülő akadályok mellett sem megy el szó nélkül. készüljön az időutazásra a zenekar gitáros vokalistájával, most azonban még ringatózan egy pálmafákkal ölelt függőágyban, mert kell egy ház lenn az óceán partján, meg a Korona FM 100-on.
Kedobog, kell egy ház, kell egy ház az utcán.
Szegény Rasta állandóan csak szív, meg a Rasta szív örökké dobog. Jamaikából küldte a hangos képeslapot a Ladány Bene 27 a Korona FM 100-on. Miután kellőképpen ellazult, hangolódjon a regi stílusra a Cseh Tamás program pártfogását maga mellett tudó magyar órában, a banda oszlopos tagjával Bodnár Tiborral, aki már is elárulja, hogy melyek voltak azok a sarkalatos pontok a banda pályafutásában, amik hol előre lendítették, hol visszahúzták őket karrierjükben. A zenei állomások között nagy jelentőséget tulajdonít a megismerkedésüknek, az Aorta tehetségkutatóban való szereplésüknek és a jamaikai utazásuknak, ahol, ahogy ő fogalmaz, megtalálta őket, a regi. De mégis hogyan sikerült ezt a műfajt meghonosítani hazánkban, melyek voltak azok a bizonyos első dalok, és honnan jött a mára már évről évre hagyományosan megrendezendő Regi Camp Fesztivál ötlete? Arról a zenész oszt meg részleteket azonnal.
Voltak komoly mérföldkövek, komoly fordulópontok, vagy legalábbis nagy események a zenekar életében, amik aztán a következő évekre, hosszú évekre meghatározták a sorsunkat. Most, hogyha időrendi sorrendbe akarok menni, akkor mindenképpen nagyon fontos volt, hogy mi egyáltalán összetalálkozzunk, tehát ez egy ilyen nagyon baráti alkalom volt, egy lehetőség, egy buli régen a 80-as években, ugye az építőtáborok működtek nyaranta, és 13. kerületi gimnazistákként véletlenül összesodort minket a szervezés, úgyhogy együtt nyaraltunk és dolgoztunk egy helyen a Kilián gimnázium és a Berzsenyi gimnázium diákjaiként, és akkor ott lettük észre, hogy nézd, annál sátnál van egy klarinét, hopp, ott egy lábdob véletlenül, vagy valami dobszerűség, akkor nálam volt egy kis erősítő, és a többi. Tehát ez egy olyan találkozás volt, ami gyakorlatilag a következő 30 évre meghatározta az életünket, mert ugyanott sokan összejöttünk, hogy azon a hétvégén ott muzsikáljunk spontán a táborozóknak, ami aranyos, kellemes, édes kis történet volt, de zeneileg azért gondolom, hogy hagyott kívánni maga után, de viszont akik így benne maradtunk, akkor mai napig is barátokként gondolunk egymásra, még hogyha nem is feltétlenül muzsikálunk már együtt azóta. Szóval ez egy ilyen alapvető dolog volt az életemben, hogy mindig is úgy volt, hogy zenész leszek, de akkor éppen eltűnt az életemből a muzsikálás egy kicsit, és akkor ez így visszahozta. És aztán utána, amikor így a zenekar elkezdett próbálni, meg így elkezdtük komolyabban venni egy kicsit a dolgot, és akkor jöttek különböző tehetségkutatók, ahol azért jó eredményeket értünk el, akkor egy óriási lehetőség volt, hogy mi a Szigeti Ferivel összefutottunk, vagy legalábbis ő megismerte a mi munkásságunkat, és az első lemezünkhez ő adott ihletet, úgymond, vagy ő adta meg a lehetőséget arra, hogy ez megjelenhessen, ami akkor még nem volt annyira nagyon nagy vízválasztó, de egy-két év múlva kiderült, hogy azért mégis csak, mert abban az időben nagyon kevés zenekarnak adatot, mert csak a legfelső X bandának, hogy igazi albumok lehessen, hogy országosan ismerté tudjanak válni. És mi még ebbe egy belefértünk ebbe a dologba, mert utána kitárultak a kiadói jogok, lehetőségek, és sokkal több mindenféle alternatív kiadó jelent meg a piacon, úgyhogy ennek is elveszett már az a nagy jelentősége. Ugyanúgy, mint hogy ezeknek a tehetségkutatóknak is most már eltűnt vagy elfogyott. Mi még az utolsóban benne voltunk, az olyan utolsóban, ami mondjuk egy kicsit még mérhető volt a régi Ki mit tudhoz, hogyha a Kós János énekelt egy dalt, akkor az egész ország megismerte. Mi is voltunk egy ilyenen még, az 92-3-ban volt, és a Szedegetem című dallal így gyakorlatilag bejutottunk a döntőbe, a legjobb, második legjobb pontszám, az tényleg hihetetlenül rólunk szólt ott egy pár hétig az egyetlen média, vagy legalábbis akkor nem volt ilyen nagyon sok televízió és rádiócsatorna, és akkor is még jobban megismert az ország. Tehát, hogy ilyenekben így benne voltunk, ezek nagyon fontosak voltak. De aztán, hogyha így jobban belegondolok, akkor utána még nagyon sok helyen pörögtünk, játszottunk, és az úgy beállt egy folyamat, ami nagyon jó volt, és tényleg nagyon ismertek voltunk, de talán az életem a legnagyobb lökése az volt, amikor a akkori menedzserünk kitalálta, hogy Jamaikába utazzunk el az egész zenekarra videóklipet forgatni, és igazániból ott megismertük a jamaikai zenéket, a regi zenének az összes többi ágát, különböző előadókat, akikről itthon nem is lehetett hallani furcsa módon, tehát itt teljes homály volt a regiről, egy-két Bob Marley szám kivételével csak a diszkós regiket lehetett ismerni, és akkor ott így felnyílt a szemünk, és nagyon-nagyon jó útra tett minket, hogy ezt az egész műfajt, ezt a jamaikai regi zenét és annak a különböző színei, árnyalatait, ezeket be kell, hogy mutassuk Magyarországon, úgyhogy onnantól kezdve ennek szenteltük az életünket, ami egy komoly küldetés volt, nagyjából egy körülbelül mostanság jár le, mert most már mindenki ismeri ezt a műfajt, illetve hát az internet által hozzá lehet férni, eljuthat az emberekhez ez a teljes irodalom, a teljes diszkográfia. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos esemény volt az életünkben. Örülök neki, hogy pont megtalált minket így a regi, és ez a küldetés. Meghonosítani igazándiból azért volt nehéz, mert ahogy mondtam, hogy nem volt Magyarországon jelen. Tényleg a rádiókban csak a Buffalo Soldier, a No Woman No Cry, mondjuk a One Love, Could You Be Loved, ezek a legismertebb Bob Marley számok voltak ismeretesek. A UB40, ugye angol zenekarként egy-két slágerrel jelen volt a köztudatban, és aztán azon kívül csak a Sunshine Reggae, ezek a tényleg a diszkóban, még a Life is Life-ra is elmondták a slágerre 80-ban, hogy az is reggae. Nem volt igazándiból a magyar zenékben. A legnagyobb tisztelettel mondom ezt, persze a Presser piciék írtak egy-két regis dalt, például a Katona Klárinak Gömbölyű dal, vagy az LGT-nek volt, mint tudom, Mindenki másképp csinálja, vagy a valaki elrapott egy szívet, nem tudom, mi a pontos címe a dalnak, de hogy ennyi, és nem az igazi regi zene, roots regi, az egyáltalán nem volt itt. És hát mi, amikor elkezdtük csinálni, mi se az igazi játszottuk, hiszen mi is ezekből építgettünk, ezekből a zenékből, leginkább a UB40 volt ránk hatása, és azért volt egy döbbenet, amikor Jamaikában találkoztunk más zenekarokkal, Israel Vibration, Third World, stb. Sorolhatnám rengeteg nagyon jó bandával, és akkor úgy sikerült, vagy úgy próbáltuk ezt honosítani Magyarországon. Egyrészt, hogy a mi zenénk is átalakult, ezek hallgatása hatással volt ránk, és változni kezdett a muzsikánk, a szándékunk, illetve hát ha rengeteg lemezt hoztunk haza, és akkor én elkezdtem egy regi klubot minden csütörtökön szervezni Budapesten, akkor kitaláltuk, hogy a CD-inkből, meg a felvételeinkből, a koncertjeink után is DJ-zünk a dobosunkkal, Árok Szálási Tomival, és akkor találtuk ki ennek hatására, hogy a régi Ladánymere táborokat, amiket nagyon-nagyon szeretünk, és rajongóink nagyon imádták, átalakítsuk regi fesztivállá, mert voltunk Olaszországban egy regi fesztiválon fellépni a Rototom Sound Station, és annak a feelingje nagyon megérintett minket, és azt találtuk ki, hogy na, akkor változtassuk meg, és ne ez a úgymond rajongó tábor legyen, ahol a 70-ünk fényképezkedni, és zsákba futás, lepényevés, és nagyjából mindenféle stílusból zenekarok, hanem hogy lehetőleg próbáljuk meg a reginek az 5 napos ünnepévé varázsolni, ez most itt 2000 körül vagyunk, 1999, és akkor ez ugye mai napig így felfutott már, hogy a regi camp egy nagyon komoly, közepes fesztivállá nőtte ki magát. Ez is így volt, illetve a lemezünk, csináltunk dub albumot, az egyik a regi kirakat albumunknak egy konkrét remix albumát kiadtuk, akkor voltak ridim albumaink, ahol az énekeseket, MC-ket karoltuk föl, vagy próbáltuk legalábbis felfedezni és bemutatni a világnak, így a Judge Day ridim albumunkon és a Judah ridim albumon megjelent a Copicon, a Kalambú, a Brainsből, a Ridim a fiából, a Camon, Krisa a Pazóból, nagyon sokan meg tudtak jelenni egy-egy verzióval a mi ridimjeinkre, a mi alap muzsikánkra, és ez is egy ilyen, azt gondolom, hogy egy tök jó lökés volt, hogy ezek az énekesek még jobban be tudjanak kerülni a regi köztudatba. Ilyesmikkel operálgattunk. 1988-ban szerepeltünk az Aortán, amatőr országos rockzenekari találkozó, az itt tehetségkutató volt, ahol feljutottunk az országos döntőben, nem tudom hányadik helyezésig, tehát nem megnyertük, de ott voltunk a toppon, és az akkori Petőfi Rádió, úgy hívtuk ezt, hogy a Királyi Rádió, szerkesztője Csiba Lajos, ő ajánlott nekünk 3 dal felvételi lehetőségét a 8-as vagy a 22-es stúdióba, és hát bevonultunk, és borzasztó nagy élmény volt, de tényleg ott a világ közepe, és ott vettünk fel 3 dalt, ez az Újszká volt, a 07, ezeket a számokat nagyon rég nem játszott már, és a Próba Baba. És akkor innentől kezdve már ment a rádióban a muzsikánk, zárójában azért volt már valami, ami előtte ment ilyen koncertfelvételt, bejutottam a reggeli csúcsba, de konkrétan a stúdióban, a rádióban ezeket a számokat vettük fel, ezek voltak a fiatalkori zsengéink.
Rövidesen folytatódik beszélgetésünk a hazai regi atyával, a Ladánybene 27 együttessel, képviseletükben Bodnár Tiborral. Magazin műsorunk következő fejezetében a Kell egy ház című lemez kerül górcső alá és a körülötte kialakult kultusz. Most azonban még a Ha van még a világon című klasszikust forgatom itt a Korona FM 100-on.
Gondoltunk a magyarokra, magyar óra.
Ha van még a világon, hogy nincs minden rendben, nem érzed már régen, ezt még meg kell tennem. Zavar, ha fúj a szél, és unod, hogy rövid a nyár. Indulnál valahová, de félsz, hogy utat nem találsz. A szobádban ülsz, és bámulsz az ablakon át. Ellépben valaki, találgatod, ez a lány. Nem fordítod a fejed, és csak csupasz falakat látsz. Eltűnöd, milyen lehet az ilyen.
pillanat a tenger túloldalán.
Ha van még a világon,
amit nem láttál és nem hallottál.
Ha van még a világon,
amit nem éreztél és nem próbáltál.
Ha van még a világon,
olyan, ami kicsit is érdekel.
Ha van még a világon,
akkor élned kell, még élned kell. Amit nem láttál és nem hallottál.
Ha van még a világon,
amit nem éreztél és nem próbáltál.
Ha van még a világon,
olyan, ami kicsit is érdekel.
Ha van még a világon,
akkor élet, élet, még élet kell. Ha azt mondja valaki, de nem voltál mindig ilyen, gondold végig az életed egyszer len, egyszer fenn. Magadon a változást a múltal. Hidd el, hogy akarod a többet és az újat, oh!
Ha van még a világon,
amit nem láttál és nem hallottál.
Ha van még a világon,
amit nem éreztél és nem próbáltál.
Ha van még a világon,
olyan, ami kicsit is érdekel.
Ha van még a világon,
akkor élet, élet, még élet kell.
A Ladány Bene 27 vitte egy földkörüli útra, a Ha van még a világon örök zöldjével itt a Korona FM 100-on. Üdv a hallgatónak, ez a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt Cseh Tamás pályázat támogatását élvező Magyar Óra, ahol továbbra is itt van velünk a Regi Együttes tagja Bodnár Tibor. A gitáros vokalista rögtön beavatja a Kell egy ház című korong háttértörténetébe és mindazon kultuslágerekbe, amiből ha meghal egy taktust, egyből tudja, hogy csak és kizárólag a Ladány Bene 27 daláról lehet szó. A 90-es évektől felfelé virágkorát élte az együttes, de mint mindenki karrierjében töréspontok is akadtak. Leginkább az, amikor tőzsgyökeres bandatagok távoztak a zenekarból, de ezeket igyekeztek minél hamarabb orvosolni. A zenész hozzátette, hogy mi a személyes véleménye a Cseh Tamás programról, ami a stabil frazír mentoraként gyakorlatilag mindennapos szerepet játszik az életében.
1998-ban jelent meg a Kell egy ház albumunk, jól alakult az életünk, valahogy pont tudtunk x év alatt, mondjuk 8 év alatt, 6-8 év alatt írni három olyan slágert, ami így bennmaradt a fülekbe. Az egyik a Szedegetem volt, az 92-ben, a másik a Van még a világon 95-ben jelent meg, arra forgatunk Jamaikában videóklipet, és a Kell egy ház 1998-ban. Ezek olyan dózist adtak a magyar nép fülébe, úgymond, hogy ezt fogalmazhatok így, hogy igazából az, hogy Ladány Bene 27, azt mindenki tudja, hogy micsoda. Tehát ez egy ilyen vérjegyünk lett ez a három dal. Kifejezetten leginkább természetesen a Kell egy ház. A Kell egy ház egy érdekes pillanatban jutott eszébe a dobosunknak, Árokszállási Tominak. Ő írta egyébként a szövegét is a dalnak. Ez egy feldolgozás, de ezt lehet, hogy nem mindenki tudja. Nagyon tetszett nekünk egy jamaikai banda, talán egy slágeres banda, úgy hívták őket, hogy Natural Eyes. Az ő Picture on the Wall című nótájuk nekünk nagyon-nagyon tetszett, és játszottuk koncerteken eredeti szöveggel, és akkor a Tomi egyszer csak előállt ezzel a szöveggel, ami szerintem zseniális, mert ugye mai napig mindenki énekli, és mindenki egyetért az üzenetével, és akkor ops, na akkor ezt vegyük fel gyorsan, és pont valahogy akkor azt gondoltuk, hogy ezt nagyon eltaláltuk, ezt a dalt, ezt a szöveget, és ezért ez lett a lemeznek is a címadó dala, és hát azóta is nincs olyan koncertünk, ahol ezt ne játszanánk el, ez olyan, mint a Rolling Stones-nak a I Can Get No Satisfaction. Most kicsit felnagyította magunkat, de tényleg vannak ilyen számok, amiket egyszerűen nem lehet kihagyni. Mi most készítettünk róla egy ilyen skás, jazzesebb verziót is, úgyhogy időnként úgy játszunk a koncerteken, néha vegyítve, de egyszerűen kötelező mindig eljátszani a bulikon. Nehéz pillanataink is voltak természetesen, hiszen hát nem ívelhet folyamatosan csak fölfelé. Ezek leginkább, amikor valamelyik barátunkkal elkezdtünk eltávolodni egymástól, a zenésztársra gondolok most, és amikor így változás állt be a csapatba. Ez nálunk nagyon sokáig azt gondoltam, hogy nem fordulhat elő, mert mi annyira alapbarátok vagyunk, hogy több is annál testvéri kapcsolat szinte. De pont valamikor 1996 környékén lépett ki először az egyik alapítótagunk, a Tádé, Tóth Gábor. Azért sajnáltuk az ő távozását, emberileg egyrészt természetesen, mert barátok voltunk, és nagyon kiakadtunk, hogy idáig mehetett a történet, hogy ennek is meg kell történnie, de sajnos megtörtént, mert ő írta egyébként az addig is lágereink mondjuk 70%-át, mint szöveg, mint zenében, és tényleg az elejétől az úttörő korszaktól mindenben ott volt, úgyhogy ez fájdalmas volt, sírtunk is egy nagyot az utolsó koncert után, de szerintem nagyon sokáig nem volt változás a zenekarban, egészen sokáig a 6 fős ladánymenével nagyon sok évet dolgoztunk együtt, és akkor utána valahogy elért újra minket ez a világ változása, úgyhogy a 2010 környékén a Pálinkás Levi Brandi, aki a vokálos billentyűs perkásunk volt, és ilyen mindenesünk, először ő lépett ki, és egy évvel később az Árokszállási Tomi, akiről az előbb beszéltem, azt kell egyház szövegírójaként, és más dalokat is jegyzett ő egyébként. Ő volt a másik nagy fájdalom, hogy úgy kellett, hogy döntsön, hogy külföldön folytatja tovább az életét. Hát ezek szomorú pillanatok voltak, aztán próbáltunk tovább lépni, és alakult az életünk. Más irányba, más fiatal muzsikusokkal próbáltuk kihangsúlyozni, hogy a zenekar működik, és hát végül is működik is, tehát jól érezzük magunkat. Most egy 20 pár éves dobosunk van, 3 fúvossal egészültünk ki, egy fiatal 25 éves körüli billentyűsünk, a Zolcsi mellett, Bokó Zoli mellett, úgyhogy próbáljuk és nyomjuk a regit, jelen vagyunk és csináljuk, de ezek tényleg szomorú és sajnos mérföldkövek voltak az életünkben. A Nemzeti Kulturális Alap és a Cseh Tamás program is jelen van ugye a mi életünkben is, az enyémben aztán fokozottan, de hogy tényleg a Regi Kempel is és egy-két produkcióval, amiket csinálunk a zenekarra, sikerült támogatáshoz jutni az NKH kapcsán, úgyhogy ezek nagyon jó dolgok, és én nemrégiben mondjuk egy éve kb. Közelebb kerültem a tűzhöz, úgymond korábban mindig azt hittem, hogy ilyen fekete öltönyös urakot eldöntik valami íróasztal körül, hogy akkor kikapjon támogatást, ki ne, és az egész ilyen megközelíthetetlen, befolyásolhatatlan, stb. És úgy alakult az élet, miután én a Regi Kempel, meg úgy egyáltalán a Ladányban a 27 munkássága során jól kivehetően én nagyon szeretek foglalkozni a fiatalabb bandákkal is, tehát azokkal a regi előadókkal, akik veszik a bátorságot, hogy a mi műfajunkra tévedjenek rá, és ebben alkossanak. Ahogy említettem, hogy a Ridim albummal, stb. Egy csomó mindennel segítettük az útjukat, és hát így beugrott, hogy a Cseh Tamás programnak is pontosan ez a küldetése, és jelentkeztem náluk mentori tevékenységre. Mondtam, hogy én a rockhoz, más műfajokhoz nem feltétlenül értek, nem is szándékozok, de hogy a regi, mivel jelen van, hogy én lennék ez a mentor, és nagy örömmel elfogadták, úgyhogy hivatalosan is a csapat tagja lettem ilyen szempontból, és nagyon jól esik látni, hogy nem fekete ruhás öltönyös emberek, hanem nagyon aktív és lelkes fiatal arcok dolgoznak azon, hogy ezekből a támogatásokból a legjobb helyre kerüljön pénzecske, hogy meg tudjanak valósulni komoly produkciók. Úgyhogy én erre most így teljesen nagy lelkesedéssel gondolok, hogy ez létezik. Most is egyébként időszak van, hirdetési időszak, pályázati eredmény hirdetés, úgyhogy izgatottan várom a fejleményeket. De ezek nagyon jó dolgok, én nagyon szeretem, hogy ez működik, és főleg, hogy tagja lehetek. Hát én egy fél éve a Stabil Frazír zenekarnak a mentora vagyok, ugye felkészítettem őket, illetve segítettem a lemezre való felkészülésüket, úgyhogy ők most majd augusztus végén, szeptember elején fognak előjönni egy új albummal. Dolgozunk rá az ugyan, hogy a lemezbemutató is jó legyen. Ők egy bajai ska zenekar, nagyon-nagyon kedvelem őket, és hát amilyen vagyok, természetesen a szakmai kapcsolat mellett már elég jó baráti kapcsolatba is kerültünk egymással, úgyhogy ez a Bajai Halászlé és a Hideg Sörök, meg a ska zene és a regi zene meghozta mi most már felbonthatatlannak látszó örök barátságunkat is. Reméljük, hogy tényleg így is lesz, úgyhogy ajánlom figyelmetekbe ezen a fórumon is a Stabil Frazírnak a muzsikáját, mert nagyon kedvelem őket, és remélem, hogy majd sikerük lesz a következő években Magyarországon.
Köszönjük Bodnár Tibornak, a Ladányben a 27 frontemberének, hogy elárulta, milyen mérföldkövek határozták meg az eddigi zenei pályafutásukat, és milyen akadályok jöttek szembe a hírnévhez vezető úton, amit szerencsére áldozatos munkával, kreativitással sikerült leküzdeniük. Nem sokára Köles Elizával megyünk tovább a Magyar Óra Best of válogatásában, az énekesnő fülbemászó búgó hangjával, táncolható zenéivel rögtön belopta magát a hazai közönség szívébe. Már korábban is említettem, hogy szerintem óriási jövő áll előtte, és ez be is igazolódott, a fejlemények szerint nemzetközi visszhangtól hangosak a tehetség mindennapjai. Ahogy az a Cseh Tamás program hivatalos weboldalán olvasható, Köles Eliza lemezbemutatót tartott Amsterdamban. A címadó dala, Sassy Girls már itthon meghódította a nagy érdeműt, a nagyszerű Köles Eliza pedig újabb babérokra tört. Az Electroswing Jazz Funk stílus magyar üdvöskéje első nagylemeze dalait október 14-15-én Hollandiában adta elő az amsterdami Sissi Music Café színpadán, október 24-én pedig Olaszországban a Római Magyar Akadémián mutatja be slágereit. Eliza a Cseh Tamás program második évadában sikeresen pályázott az induló előadók támogatását célzó alprogramban, így a Sassy Girls című nagylemeze és a címadó dal klipje már a Cseh Tamás program keretében készülhetett el a Music Fashion kiadó gondozásában. Az énekesnő szövegíró dalszerzőként is megmutatkozik a korong zenei anyagában, az albumot pedig tovább színesíti Cutor Zoltán, a Belmondo frontembere újra gondolt és újra hangszerelt Édes Hazám című dala. Az aktualitások kapcsán nem véletlen, hogy visszatapsolom magazin műsorunkba a feltörekvő tehetség pályájának indulását, sőt a Szirmai Gergőféle hollywoodi hírügynökséggel való kapcsolata, és az első videoklipje is ismétlést követel. Még mielőtt nagyon előre szaladnánk, hallgassa meg Köles Elizától a Miss You-t itt a Korona FM 100-on.
Magyaros sztárparádé, magyaros életérzés,
korszakról korszakra, magyar óra.
Korona FM 100.
Itthon vagy.
I hear you nothing, sister, grab your sweat and go. I ought to feel something, cause I never see you anymore. Relax, try to think and... Do I have to cry to drop tears to billow and wait for dry? I think tears are aerated mainly for you. My eyes are naked. I see through you, miss you so. The truth is I know because my heart is singing on and you just think. To view. I'm laying down during and thinking what can make me feel. Be a man or keep on living eternity and then enjoy your freedom and be what you wanna be. I think tears are aerated mainly for you. My eyes are naked.
Elizana meg a Miss You itt a Korona FM 100-on. Hallgassa a Magyar Óra Best of kiadását, ahol a Cseh Tamás program támogatásában részesülő énekesnője a szó. A tehetség már is visszaidézi, hogy hogyan fűzte szorosra a szálakat a zenéléssel, illetve hogy hogyan került képbe a hollywoodi hírügynökség videoblogjával. Ezen túl pedig a jazz énekesnő kifejtette, hogy a KimiTube internetes tehetségkutató mennyiben segítette az előrejutását és mi mindent köszönhet az NKA-s pályázatnak, ami azon túl, hogy több fronton óriási támaszt jelent, számára felelősség is.
Hogyha szabad így fogalmazni, akkor én az anyatejjel szívtam magamban a zeneiséget, ugyanis családom mindenki jazzzenész. Tehát édesapám is szaxofonozott, akkor a két bátyám dobolt, tehát állandóan valami nyüzsgés, zsongás, bongás mindig ment otthon a kis szobánkba. Illetve, hát amikor én születtem, akkor édesapám a legaktívabb zenei korszakát élte, tehát rengeteg zenekarban és formációban megfordult. Úgyhogy én szépen babakocsival, aztán totyogva, aztán már nagyobb kislányként mentem mindig a koncertjeikre, és figyeltem, hogy micsoda energiák vannak ott, micsoda szabadság, micsoda életérzés. Engem mindig is elvarázsolt a zene világa. Úgyhogy nálunk ez otthon megszokott volt, hogy mindig ment valami, mindig hallgattunk valami zenét, aztán természetesen zeneovitól kezdve zenei általános iskola, tehát valahogy a zene az mindig nekem a testem, a lelkem része volt, és mindig az egyéniségemet képezte, és hát ez egy percre nem állt le, úgyhogy a mai napig is folyamatosan él bennem a zene, mint egy ilyen, nem tudom, ötödik vagy hatodik elemként nekem folyamatosan a részemet képezi, úgyhogy ez elég pici koromtól kezdve már belém lett táplálva, hogy úgy mondjam. Vidéki lány vagyok, én Békés Csabán nőttem fel, ott éltem a kis tinédzser éveimet, utána elkerültem Szentesre a Horváth Mihály gimnáziumba, ahol színészettel foglalkoztam, aztán pedig egyből leszerződtettek a Nemzeti Színházba 3 darabra, és ott jöttem igazából arra rá, hogy folyamatos zene nélkül valami hiányzik az életemből, úgyhogy jelentkeztem a jazz tanszakra a Bartók Konziba, és igazából azt tudnám mondani, hogy az a 3 év indított el teljes mértékben a zene felé az életemet. Tehát az a 3 év az nekem olyan meghatározó volt, olyan embereket ismertem meg, akikkel a mai napig együtt dolgozom. Elkezdtem saját zenékkel fellépni, elkezdtem zongoraének duókat gyártani, saját dalokat írni, saját szövegeket írni, és egyre jobban mozogtam, és csináltam, és néztem, és csodáltam, és tanultam, és figyeltem, és addig-addig mocorogtam, amíg teljes mértékben a zenének szentelhetem, úgymond az életemet, és ezért nagyon hálás vagyok. A Hollywood hírügynökség, ugye a Szirmai Gergelynek a riportsorozatát, illetve a filmkritikáit én rajongóként kezdtem el hallgatni. Akár az ebédhez, akár a vacsorához, akár hogyha volt egy kis szabad idő, mindig bekapcsoltam és hallgattam. Nagyon intelligensnek gondolom a Gergőt, és nagyon megkapó, amit csinált, tehát rengeteg embert vonzott be a saját kis környezetébe. És én ültem egyik délután az én kis kaján fölött, és a zeneszerző társammal éppen néztük a Hollywood hírügynökséget, és akkor egyszer összenéztünk, és így mondtuk, hogy te miért ne írjunk neki intrót. És végül is aztán összeálltunk, pár napra rá megírtuk az intrót, beküldtem a Gergőnek, és azt mondta, hogy wow, és hogy nagyon szereti, és aztán később is, amikor találkoztunk személyesen, akkor is mondta, hogy hát úristen, azóta folyamatosan küldözgettek be neki dalokat, de egyszerűen nincs szíve lecserélni, mert annyira szereti, stb. És ez nagyon nagy elismerés, és jó volt hallani tőle, hogy tényleg ennyire tetszett neki ez a kis dolog, amit mi csináltunk ketten a zeneszerző kollégámmal. Úgyhogy a Hollywood hírügynökség így jött, és tényleg hát több mint egy évig mi voltunk a Hollywood hírügynökségnek az intrója, úgymond, és sokan meg is kerestek ez ügyben, hogy akár kooperálhatnák, meg elkezdték lájkolni az oldalamat. Tehát így volt ennek egy kis eredménye hátszere, de maga a tudat az, hogy egy olyan projektet támogathattam, amit nagyon-nagyon szeretek, és hát tényleg azóta ez a Hollywood hírügynökség a csillagoségig felfutott már, és nagyon örülök neki, és a mai napig követem. A Kimi Tube az pedig szintén így jött, hogy megláttam, hogy van ilyen lehetőség, és konkrétan egy hét alatt, tehát ez azért érdekes ez a történet, mert egy hét alatt összehoztunk mindent, de úgy képzeljétek el, hogy az ötlettől, tehát hogy maga miről szóljon a dal, egészen a videóklipig, meg a keverés, master, editálás, minden utómunka, addig egy héttel telt, tehát gondolhatod, hogy milyen volt ez az egy hét, nem aludtunk, nem ettünk, mert ugye határidő volt, be kellett adni határidőt, és aztán éppen becsúsztunk, hogy valami ilyesmi, tehát egy nagyon feszített munkatempó volt, mindenkivel leszervezni. Én emlékszem, hogy én elbújtam a fürdőszobába, ott írogattam a kis dalszövegeimet, és egy elég jól sikerült, legalábbis én nagyon-nagyon szeretem ezt a dalt. Rengeteget dolgoztunk vele, tényleg rengeteget stúdióztunk, sok vért izzadtunk, mert ugye ez nem egy egyszerű dalról van szó, azért ott mégiscsak egy dob és 8 éneksáv, tehát az, hogy 8 különböző éneksávot rögzíteni, úgyhogy ezen nagyon nehéz harmóniák, tehát valamikor alig hallottam ki, hogy akkor mit, hogyan kell énekelni, de végül megcsináltuk, és nagyon büszkék voltunk magunkra, úgyhogy ez egy másik kis büszkeségünk ez a dal. Felfigyeltem erre a Csatamás programra, csak későn, tehát pont lecsúsztunk a jelentkezésről, sokat, de elterveztem, hogy ezt nem fogom kihagyni, ezt a lehetőséget jövőre. És hát igen, el is jött az a lehetőség, és jelentkeztünk is, és az, hogy ezt a programot én megismertem, felismertem, és jelentkeztem rá, én boldogan örülök neki, mert ez pont egy olyan program, akik azokat az embereket keresik, akiknek van már egy úgymond egy kiforrott személyisége, már dolgozott is akár a zeneiparban, és gondolatokat, egyediséget közvetít. Ez nekem nagyon fontos, hogy egyedi legyen az, amit mondjuk hallok vagy csinálok, úgyhogy ehhez tartom magam a mai napig is, és próbálok úgy alkotni zenéket, és úgy forgatni videoklipet, és úgy csinálni bármilyen művészeti tevékenységet, hogy nagyon egyedi legyen, és nagyon én legyek, és ne közvetítsem más, csak azt, amit én szívből tudok képviselni. És nagyon tetszett az, hogy a Cseh Tamás program pontosan ezekre az emberekre, ezekre az előadókra, zenészekre kíváncsi, akik ilyen szinten tudják az egyediséget, a hitelességet közvetíteni. Úgyhogy nagyon boldog voltam, hogy megkaptam ezt a támogatást, és hát azóta teljesen felfordult az életem. Rengeteg interjúra megyek, találkozóra, tárgyalok, koncertezek, számolgatunk, van a mentorom, aki egyben a kiadónak a vezetője, és a Music Fashion kiadónak, Balázs Sziszka. Vele fantasztikusan baráti a kapcsolatunk, tehát nem csak munka, hanem baráti kapcsolatban is vagyunk, minden nap beszélünk. Akkor ez hogy legyen, így hogy legyen, ez hogy oldjuk meg. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy biztosan sokan beszélnek arról, hogy ez mekkora lehetőség és örömmámor, viszont én nekem azt kell, hogy mondjam, hogy valóban hatalmas lehetőség, de hatalmas felelősség is. Tehát az, hogy te kézben tartsd a dolgaidat, az, hogy te folyamatosan számolj, te most hol tartasz, mire tudsz még költeni, az, hogy a Cseh Tamás program által létrejött lehetőségeket a legokosabban használt ki, tehát ez azért egy stratégiai lóverseny. Úgyhogy ezt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon boldog vagyok, mert tényleg örömmel tölt el az, amit most csinálok, örömmel tölt el az, ami történik velem most folyamatosan, rengetegen megkeresnek, rengetegen felfigyeltek rám, nagyon sok koncertünk van, és weblap, és promóció, és cikkek, tehát én ezt nagyon-nagyon-nagyon szeretem, és nagyon hálás vagyok a Cseh Tamás programnak, hogy létrejöhetett ez, viszont észnél kell lenni, tehát hatalmas felelősség is, hogy ezt a lehető legjobb módon irányítsd, és egy kézben tartsd.
Valahogy így zajlott az életvidám énekesnő zenével való megismerkedése. Lemerem fogadni, hogy még mindig szimpatizál a tehetséggel. Rövidesen folytatódik riportunk a Magyar Órában, amiből kiderül, hogy milyen emlékeket őriz az első videóklipjéről, amiért szó szerint vért és verejtéket izzadt. Most azonban még forgatom a Kimi Tube győztes darabot, a You Know How It Goes, a Korona FM 100-on, amiben 8 különböző éneksáv szólal meg. Sőt, a méltán népszerű Sassy Girls-re is szentelek majd időt. Nem sokára. Hallgasson bennünket!
Magyar Óra.
Korona FM 100.
Itthon vagy.
Could be so happy without any property. You know how it goes. She's working double, triple time to see her son's little smile. You know how it goes. With pure soul, let me sing. You're my woman, everything. You know how it goes. There the flies spread your wings, spiritual away.
Yeah. she's working double, triple time to see her sad little smile. You know how with your, with pure soul, let me sing. You're my one, my everything. You know how it goes. Dare to fly, spread your wings, spiritual awakening. You know how it goes. People could be so happy without any property. You know how it goes. She's working double, triple time to see her sun smile. You know how it goes. With pure soul, let me sing. You my one, my everything. You know how it goes. There to fly, spread your wings, spiritual awakening. You know.
Magyar.
Kerülj közelebb minden klasszikus és korszakalkotó hazai zenészhez a Magyar Órában.
Korona FM 100. Itthon vagy.
Elizától hallotta a Sassy Girls-t itt a Korona FM 100-on. Továbbra is a Magyar Órában vendégeskedik a Cseh Tamás pályázat által támogatott jazz énekesnő, aki rögtön beavatja a How Can You Realize című dalához rögzített első videoklipjének rejtelmeibe, lefestve annak témáját, hangulatát és nem utolsó sorban azt, hogy minden egyes forintjáért keményen megdolgozott. A korábban elhangzott Sassy Girls keletkezés története is hagy maga után kívánnivalót. Hogy miért? Arra az énekesnő azonnal megadja a választ.
A leges-legelső videoklip, ami már ilyen komolyabb hangvételű, ez az úgynevezett Realize című dalhoz készült el, amit mi magunk dolgoztunk át. És ennek van egy nagyon érdekes története, mert hát ugye egy ilyen videoklip leforgatás az akárhogy is nézzük eléggé drága mulatság, és éppen ezért kitaláltuk az akkori zeneszerző partneremmel, hogy mi igen is meg fogunk dolgozni ezért a pénzért. Úgyhogy egészen konkrétan lementünk Siófokra egy hajótársasághoz. Egy nyáron keresztül szórólapokat osztogattunk, sikáltuk a hajót, én animátorkodtam, gyerekprogramokat tartottam, idegen nyelvű csapatépítő tréningeket tartottam a hajón, kasszában ültem, tehát minden egyes kis lehetőséget megragadtam, ugye minél több pénzhez jussak, és aztán a végén, amikor letelt ez a nyár, visszajöttünk a zeneszerzőtársammal, kis malacperselyt feltörtük, és hát leforgattuk belőle ezt a Real Life című klipet, úgyhogy ez egy nagyon érdekes és kalandos nyár volt, egészen konkrétan véremet adtam ezért a videóklipért, mert úgy elestem a kikötőbe, hogy mindenem vérzett, és a mai napig a tenyeremen van egy ilyen kis vágásnyom, amit, tehát hogyha ránézek, akkor eszembe jut, hogy igen, kőkeményen megdolgoztam ezért a videóklipért, de hát nagyon jól sikerült, és azt mondom, hogy minden egyes napja megérte a úgymond a szenvedésnek, mert hát azért 40 fokos melegbe a betonon álltunk szórólappal néha-néha, és azért az elég kemény volt. De hát ugye, aki csinál ilyen nyári munkákat, az pontosan tudja, hogy annyira nem gyerekjátékot kint dolgozni, de nagyon megérte, és nagyon jól sikerült a videóklip, és hát akik tényleg benne vannak, azok mind a barátok, haverok, ismerősök, akik eljöttek pizzáért, sörért, és ott voltak benne a videóklipben, de dolgozott két hivatásos színész a videóklipben is, szóval azért igyekeztünk, hogy minőségi produkciót tegyünk le az asztalra. Engem mindig is foglalkoztattak a férfi-női kapcsolatok, hogy viszonyulnak egymáshoz, hogy milyen furán tudnak az emberek viselkedni egymással. Nagyon szeretem figyelni őket, hogy ezek az udvariassági körök, ezek mennyi ideig tartanak, ki milyen eszközt vett be, milyen kis csintalanságok, pimasságok léphetnek fel, hogy miket tudnak megtenni az emberek azért, hogy felkeltsék magukra a figyelmet. És a Realize című dalom, ez pontosan erről szól. Maga a helyszín az egy házi buli, és a házi buli keretein belül van egy fiú meg egy lány, akik alapesetben nem ismerik egymást, két külön társaságból jöttek, viszont nagyon-nagyon tetszenek egymásnak. És arról szól a dal, hogy igazából nagyon kis bénák. Tehát addig, ahogy eljutnak A-ból a B-ig, már mindent kipróbálnak, viszont hol az egyik nem veszi a lapot, hol a másik nem veszi a lapot, de vége természetesen ugye az, hogy összejönnek, és hogy happy end lesz a történet, és én pedig egy ilyen kis tünemény vagyok, egy ilyen fény lény, igazából nem is biztos, hogy ott vagyok, ezt mindig azt szoktam mondani, hogy a nézőre, hallgatóra bízom rá, hogy ott vagyok-e vagy sem, és én meg ugye énekelek, és mondom, hogy ezek nagyon bénák, és próbálok nekik tanácsokat adni, mint egy ilyen kis besúgó, vagy mint kis őrangyal próbálok nekik segíteni abban, hogy aztán ők meg összejöjjenek, és happy end legyen a vége, és hát aztán ez sikerül is. Aztán pedig ugye jött ez a Sassy Girls, amit már meg lehet tekinteni, ezt már a Cseh Tamás keretein belül tudtam megvalósítani, és hát most forgott le ugye ez a harmadik videóklip, amire nagyon büszke vagyok, és nagyon-nagyon várom, tehát a közösségi oldalamon már folyamatosan fotókat osztogatok meg, hogy úristen, nézzétek, így néztem ki, és hogy még én se hiszem el, és csomó ismerősöm mondta, hogy Jézus Isten, ez te vagy, és hogy jaj, mennyire nem én vagyok, stb. De hát mondtam nekik, hogy hát ez a cél, ez a lényeg, hogy egy kicsit átalakuljak, egy kicsit más bőrébe bújjak bele. Maga a Sassy Girls, az nekem egy éjjeli felriadásnak az eredménye. Én nem tudom, hogy mitől, de felriadtam hajnal 3-kor, hogy úristen, nekem van egy ilyen ötletem, és ezt nekem le kell írjam, és hajnal 5-ig a kis kockás papíromra jegyzeteltem, már mindenki idiótának nézett, hogy miért vagyok én ilyenkor fent, és nem értették, hogy mi van, de én kiküldtem őket a szobába, mondtam, hogy nem érdekel, én most dalt írok, és hajnal 5-ig körmöltem, és megszületett ez az ötlet, elvittem a zeneszerzőtársamhoz, elkezdtünk rajta dolgozni, átírtuk 44-szer, tehát azért ez nem egy ilyen egyhetes megoldás volt, mint a You Know How It Goes, hanem azért ez több időt vett igénybe, mindig finomítgattunk rajta. Alapvetően, amiről szól ez a dal, ez a pimasz lányok, tehát a Sassy Girls pimasz lányok. Ezek olyan lányokról szól ez a zene, akik ilyen apró, finom, cicás kis mozdulatokkal befolyásolják a partnerüket, a férfiakat, tehát, hogy nem veszik észre a pasik, de már is behálóztuk őket, és nagyon kedvesek tudunk lenni, nagyon tudunk dorombolni, de azért mégiscsak az a vége, hogy az van, amit mi akarunk. Erről szól a dalom, mint ahogy ezt említettem, és engem nagyon-nagyon mozgat és érdekel a nőiesség, a férfi-női kapcsolatok, hogy viszonyulnak egymáshoz az emberek, és pontosan ezek a praktikák, ezek a kis pimasz, finom hangolások, amik engem nagyon-nagyon foglalkoztatnak, mert én is egy nagyon kis nőies nőnek gondolom magam, azzal a különbsége, hogy azért nekem az őszinteség az mindennél előrébb való, tehát hogyha hogyha nekem van egy kapcsolatom, legyen az párkapcsolat, vagy legyen a szakmai kapcsolat, baráti kapcsolat, én az őszintességet azt nagyon prioritásba helyezem. Viszont nagyon szeretek ezeken gondolkodni és viccelni rajta, nagyon szeretem a humort, imádom a humoros embereket, próbálom magam köré gyűjteni azokat, akik tényleg fantasztikus humorérzékkel rendelkeznek.
A tehetséges fiatal énekesnő dalszerző minden darabjában megbújik egy-egy történet, amely jazz, funk és elektro swing hatású zenével Eliza varázslatos énekhangján elevenedik meg. Köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, élmény volt hallgatni. És igen, persze a How Can You Realize-on megyünk már is tovább itt a Korona FM 100-on.
Magyar dalokból is csak a legjobbat.
Magyar óra.
Korona FM 100.
Itthon vagy.
To dance and reach the sky, wanna fly, wanna sky, wanna skirt with a girl that he picked on tonight.
Eliza és a How Can You Realize itt a Korona FM 100-on. És ennyi fért a Cseh Tamás program patronálását élvező Magyar Óra mai Best of összeállításába. Jövő héten ugyanitt, ugyanebben az idősávban szemezgetünk a legemlékezetesebb pillanatokból. A hazai hip-hop duóval, az Animal Cannibals-szel klipszemlézünk. A rap duó ebben is úttörő volt, elég ha Budapest nyáron vagy csak karácsony animációs felvételeket említem a sorban. Részletek pontosan egy hét múlva. A Nemzeti Kulturális Alap támogatási projektjéről többet talál a www.csehtamásprogram.hu weboldalra kattintva. Mai és korábbi műsorainkat a www.koronaradio.hu-n, a rádióról menüpontban a pályázati archívumra kattintva újra meghallgathatja. Köszönöm, hogy velem töltötte az elmúlt egy órát. Fekete Antalt hallotta. További szép estét kívánok a hírek után startoló zenei maratonnal. Minden jót, viszont hallásra!
Magyar könnyűzenei történelem. 6 évtized, csak nem 100 zseniális hazai zenész.
A Magyar Óra műsoraiban minden vasárnap.
Ismétlés csütörtök este 7 órától. A műsor létrejöttét a Cseh Tamás program támogatta. www.csehtamásprogram.hu